a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért októberben. Hangzott el a szerdai katekézis utáni felhívásában. Mint fogalmazott, kedves testvéreim, október immár közelgő hónapját az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta este 7 órakor a Szent Péter Bazilikában végezzék. Október 11-én szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a Máriás lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójáról is. Az alsóőrsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ egy épületszárnyal gazdagodott. A tervek szerint a bővülés tovább folytatódik, hangsúlyozta az iskola új épületszárnyának átadó ünnepségén a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a névadó Endrődi Sándor költő a Szeretetről című versére utalva azt mondta, az iskolában érzékelhető az Isten, a versek, a Balaton iránti szeretet. Soltész Miklós az ünnepségen résztvevő gyermekekhez szólva azt kérte, vigyázzanak az iskolájukra, hogy a következő nemzedékek is használhassák. Török Tamás az intézmény igazgatója elmondta, a beruházás 140 millió forintból valósult meg, a régi kollégiumból tantermeket alakítottak ki, valamint létrejött egy új szárny, amely egy 50 négyzetméteres tanteremnek ad helyet. Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába 3 magyar tisztnek, közölte Andrij Szibiach, ukrán külügyminiszter pénteken az X közösségi oldalon. A tárca vezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást. A magyar döntést Szibiach megalapozatlannak nevezte. Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az hadseregünket érinti, tette hozzá a külügyminiszter. Ukrajna 10 éve folytat magyar ellenes politikát, aminek keretében most kitiltotta területéről 3 magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az Európai Uniós csatlakozásukat, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy az ukrán állam 10 éve folytat magyar ellenes politikát. A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket, és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki, sorolta. S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan, írta. A nemzeti konzultáció 3. kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a 4 vagy több gyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak. Január 1-től a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes 2 gyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól. Már 2 millió nyugdíjas kapta meg az élelmiszerutalványát. Jól haladunk, a Magyar Posta gőzerővel dolgozik, írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Közölte, már 2 millió nyugdíjas kézhez kapta a 30 000 forintos élelmiszerutalványát. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Helyenként még továbbra is előfordulhat esőzápor. A keleti szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Somogyi Márton technikus, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea a hírszerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai híreket követően meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát, majd beszélgetést hallanak Somoskői Viktorral, a Magyar Nemzeti Levéltár Heves vármegyei levéltárának igazgató helyettesével. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb Flach Antal csemballó művész tanárral a közelmúltban megjelent Miskolci Dallamok című könyvéről beszélgetünk, majd ezt követően a Ciráda együttes mutatjuk be. Végül beszámolunk az EKMK őszi programkínálatáról és a 14. Stúdió Színházi Táncfesztiválról. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd Lackfi János költő, író és felesége Bárdos Júlia tanúságtételét hallgathatják meg az Andocsi Nagyboldogasszony bazilikából. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként beszélgetést hallanak három egri iskola Erasmus pluszos tapasztalatairól, majd a 175 éves magyar kamarai rendszer történetéről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban az Ószövetségi Sámson és Delila történetéről hallanak beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb elmen.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában a mai vendégünket, Somoskői Viktort, a Heves megyei levéltár igazgató helyettesét. Az emberek nagy része, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ha elmondom valakinek, hogy tanár vagyok, az nem izgalmas, mindenki látott már tanárt, találkozott jó párral élete során, de ha azt mondom, hogy rádióba dolgozok, akkor mindenki felkapja a fejét, hogy fú, hát ez nagyon érdekes. Pedig a valóság itt is az, hogy az idő nagy részét mi is egy irodában töltjük, vagy felkészüléssel az adott beszélgetésre, vagy az elkészült anyag szerkesztésével, utómunkálataival. Egy kicsit úgy érzem, hogy a könyvtáros, levéltáros szakmára is úgy néznek az emberek, pedig kicsit sem unalmas ez a terület sem.
Köszöntöm én is a hallgatókat, megköszönöm a meghívást. Igen, vannak sztereotípiák a levéltársok kapcsán is, meg, de igazából én azt tapasztalom, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit csinál egy levéltáros, gyűl valami ugye postás lehet esetleg, vagy nem is tudom, leveleket gyűjt, vagy mi ez. Hát igen, tulajdonképpen közgyűjtemény vagyunk mi is, és ugye a megyére vonatkozó az összes irat, ilyen köziratot képező intézményt felügyeljük, az ő iratkezelésüket gyűjtjük, a maradandó értékű iratokat, hogy ezeket rendszerezzük, illetve elérhetővé tesszük a kutatók számára, illetve az ügyfélszolgálatunk is működik, ott pedig kaphatnak az állampolgárok egy-egy ilyen jogbiztosító iratot, vagy egy háznak a tervrajzát. Ugye vannak azok a szempontok, amik szerint mi ugye osztályozzuk az iratokat, hogy mi az, ami maradandó értékű, mi az, ami sejtezhető. Ez ugye vagy az, hogy ugye az ügyvitel szempontjából fontos, hogy megmaradjon, vagy pedig történeti értéket képeznek. És ugye ez a történeti értékű dokumentumokhoz kapcsolódik, hogy néha mi is magunk is végzünk kutató munkát, vagy forrásfeltáró munka, vagy pedig ugye akár tanulmányokat is írunk ezekből a nálunk fellelhető iratanyagokból. Ugye egy elég színes, izgalmas terület ez is, és mi magunk is fogadunk egyébként csoportokat, jellemzően iskolás csoportok szoktak minket látogatni, és akkor tartunk egy aktársétát, illetve bevezető előadásokat szoktunk a kollégáimmal együtt tartani a levéltárról, meg ott akkor előveszük a legérdekesebb történelmi dokumentumokat.
Megkutatni is lehet menni hozzátok?
Természetesen, ugye a legtöbb kutató az a saját családfaját igyekszik kutatni, őket is próbáljuk segíteni, illetve sok egyetemista, vagy valamilyen történelmi témában elmélyülni kívánó kutatónknak a munkáját is ilyen adatbázisokkal, segédletekkel mind-mind próbáljuk így egyengetni.
Ez ugye a civil munkád, de emellett könyveket is írsz, illetve zenével is foglalkozol. Az Eventuszon gimnáziumban tanítottam angolt, és az egyik tanítványom ajánlotta a könyveidet, sőt tőle kaptam kölcsön az első két kötetet. Hogyan kezdődött az írás a te esetedben?
Igazából maga az írói tevékenység, illetve az írás iránti érdeklődésem, illetve a zene iránti érdeklődésem, az elég régre nyúlik vissza. Talán a legrégebbi az írás iránti érdeklődés. Hát amikor találkoztam először ugye a fantasy műfajjal, először csak ilyen lapozgatós játékkönyvekkel, akkor nagyon megtetszett ez a világ, amiben ezek játszódtak. És akkor egyre inkább belástam magam ebbe a műfajba, és akkor próbáltam minél több olyan művet megismerni, ami ebben a műfajban íródott, illetve különböző világokat, amiket alkottak az egyes szerzők. És egyszer úgy alakult ez, hogy csak úgy szórakozásképpen én is elkezdtem rajzolgatni egy térképet, mert ugye a legtöbb hasonló műfajú kötet az úgy indul, hogy van egy világtérkép, és akkor ugye abban látjuk, hogy hol zajlik a cselekmény. És én is csak úgy szórakozásképpen elkezdtem rajzolgatni egy ilyen térképet, lettek rajta folyók, hegyek, városok, minden egyéb, és akkor kirajzódott a fejemben így ekköri a virág köré egy nagyszabású történet. Viszont úgy gondoltam, hogy ez egy akkora nagy volumenű dolog lenne, amit én kitaláltam, hogy azért elsőre ez nagy falat, és akkor gondoltam azt, hogy jó, nézzünk egy mellékszálat, egy előzményt, illetve tényleg egy ilyen mellék vágányát ennek a történetnek, ami csak kis regény lesz, ami egy nézőpontból követi az eseményeket, egy ilyen kis bevezető valamit, és akkor így született meg az elveszett aranyváros keresése az első kötet. Egyébként még maga úgy az Avalantia nevű királyságnak a kitalálása előtt azért voltak sok ilyen írói próbálkozások, belekaptam több műfajba, mondjuk ilyen horrorba, vagy kalandregényekbe, maga ilyen játékkönyveket is próbáltam készíteni, amik hatással voltak rám, de majdnem mindegyik annyiban maradt, meg ugye ezekkel az asztali szerepjátékokkal is megismerkedtem, azok is jellemzően, vagy nagyon sok közülük ilyen fantasy világban játszódik. Amikor játszottunk, akkor többször én voltam a mesélő, az egyik kalandmodulomat például megírtam kisregényként. Hát ez még nagyon régen volt, ilyen 13 éves koromban, úgyhogy az megmaradt a fióknak is, de talán ez is egy lépcsőfok volt afelé, hogy én így szeretnék kicsit komolyabban is ezzel az írással foglalkozni.
Említetted, hogy játszottál a kalandjátékkönyvekkel, fantasy világok nyilván az ember sokat olvas. Van-e olyan világ, vagy olyan szerző, akire szívesen emlékszel, újraolvasod, vagy úgy érzed, hogy a legnagyobb hatással volt rád esetleg?
Nehéz lenne kiemelni, mert nagyon sok szerző van, aki így vagy úgy hatással volt rám. Talán, hogyha egyet-kettőt kellene mondani, akkor David Gemmel az egyik, a heroikus fantasy-nek az egyik nagy atya, vagy a legnagyobb képviselője. Az ő történeteiben nagyon tetszett, hogy olyan emberközeliek a karakterei, esendőek a karakterek, hiába, hogy mondjuk egy ilyen zord külsejű harcost látunk, de mégis azért vannak olyan lelkisebei, vagy olyan tulajdonságai, ami mégis ilyen emberivé, esendővé teszi őt, és éppen ezért ugye a történetei sem kiszámíthatóak, hanem tényleg bárhol, bármikor valaki meghalhat, nagyon drámai fordulatokat vehet egy a cselekmény egy-egy könyvnek. Illetve a másik kedvenc szerző még Robert E. Howard, ő leginkább a Conan karakteréről ismert, egyébként több más karaktert is alkotott. Ő is szintén ebbe a heroikus fantasy vagy hard fantasy műfajban alkotott. Neki pedig ugye nagyon tetszenek a történetnek a vállalt egyszerűsége. Egyszerű pőre, viszont olyan annál őszintébb. De amellett, hogy olvashatjuk ezeket egy egyszerű kalandregényként, vagy fantasy kalandként, azért vannak ezeknek is mélységei. Ha valaki egy kicsit mélyebbre ás, akkor láthatja például, hogy ő bemutatja mondjuk a barbár, illetve a civilizált világnak a különbségeit, és nem feltétlenül mondjuk a inkább érdekes módon inkább a barbár világ az, amit az erényeit jobban kiemeli, és a civilizációnak egy kritikáját fogalmazza meg ezekben a történetekben.
Elfelejtettünk egy fontos dolgot, ugye téged bemutattalak, de azt nem mondtam, hogy az írói álneved Bastian Kold, és nem kérdeztem tőled, hogy miért pont ezt a nevet választottad, mit jelent a neved, és így tovább, erre térjünk már még vissza.
Igen, a Stian Skald név, ez úgy jött, hogy mindenképpen egy írói álnévben gondolkodtam, amikor úgy volt, hogy megjelenik az első kötetem, több név felmerült, az már biztos volt, hogy egy álnevet fogok használni, és megint visszacsatolnék ahhoz, azokhoz a művekhez, amik rám hatással voltak. Ugye a 90-es években megjelent magyar szerzőknek a műveihez többek között, akik valamilyen angol szász névet publikáltak, és ez valamiért egy vagy eladhatóság szempontjából, vagy a kiadónak volt egy ilyen elvárása, hogy ilyen név alatt publikáljanak, és egy kicsit feléjük való tiszteletből gondoltam, úgyhogy akkor én is felveszek egy álnevet, de csavartam egyet a dolgon, és akkor nem, úgy gondoltam, ne angol szász legyen, hanem akkor legyen ilyen skandináv eredetű, és akkor így jött, hogy a Skald, a Skaldok az északi énekmondók voltak, azt ilyen pedig egy skandináv eredetű férfi név, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy vándor. Úgyhogy ha lefordítanánk, akkor vándorköltőt jelent a nevem.
Világok, ugye amikor az ember akar írni valamit, vagy akár, hogy mondtad, hogy meséltél, kalandmodulokat is készítettél, hogy ott a világépítés is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni azon az adott létségon, nevezzük így, hiszen ráadásul a világot is neked kell megkreálni, és nagyon figyelni kell rá, hogy se önellentmondásba ne keveredjen az ember, se ha valamit kitalált, akkor annak ne legyen az ellentéte, és így tovább. Tehát néha bizonyos szempontból még talán nehezebb, vagy legalábbis ugyanolyan nehéz, mint egy valóságban játszódó regényt írni.
Ez abszolút így van. Ugye nagy írói szabadságot kap az ember, hogyha ebben a műfajban alkot, de azért ugye tudni kell bánni ezzel a szabadsággal, ugye kereteket kell adnunk a világnak is, meg mondjuk ezeknek a különleges elemeknek, amik a világban előfordul, mondjuk csodás lényeknek, vagy akár a mágia, aminek jó, hogyha van egy korláta. Mert hogyha bármikor egy szereplő, egy varázsló előhúz a tarsajából valami kis varázslatot, amivel mindent megold, akkor nem lesz izgalmas a cselekményünk, akkor nem fogunk izgulni érte, hanem tényleg a jó fantasy az, aminek megvannak ezek a korlátai. Én is egyébként erre törekedtem, hogy amellett, hogy megvannak ezek a misztikus, mágikus elemek a három kötetben, azért legyen némiek földszagú is, tudjunk vele azonosulni, mi egyszerű emberek is. Ugye az én szereplőim is sokszor olyan problémákkal találják szembe magukat, mint mondjuk mi átlagos emberek.
Igen, és az fontos, mert ezt talán még közelebb tudja az olvasóhoz vinni, illetve segít akár a saját problémáin is túllépni, vagy látni, hogy más is küzd ilyesmivel.
Abszolút, abszolút, és tanulhat is akár a kötetekből, vagy akár néha példaként szolgálhat, elrettentő példaként, vagy pedig pozitív példaként.
Amikor elkezdted, ugye mondtad, hogy te is elkezdtél először csak térképet rajzolni, szerintem akik valaha játszottak, azok mind próbálkoztak ilyesmivel. Mi az a pont, amikor eljut az ember oda, hogy meg is csinálja?
Hát kell valószínűleg egy ilyen nagyon nagy hatás, ami éri az embert, és akkor onnantól kezdve elindul ez az alkotás. Rám a gyűrűkora filmek voltak ilyen hatással, akkor ugye kezembe vettem a köteteket, már ismertem korábban is fantasy világokat, és akkor de hogy nézegettem ilyen olyan térképet, akkor jött egy ilyen löket, hogy akkor csak úgy csinálok én is egy ilyen világot, és aztán ez szépen bővült. Szerintem egyébként a továbbiakban meg fontosak ezek az új benyomások, új hatások, amik érik az embereket, mondjuk akár az olvasmány élményeiben, hogy valami jót olvastam, és ebből valamit én magaménak érzek, és kicsit így tovább akarom gondolni, vagy ki akarom fejezni ugye a rajongásomat. De akár más milyen hatások is lehetnek, amit az ember így kiír magából, akár a való életben megtapasztal dolgok. Én például nagyon szeretek kirándulni, a természetbe járni, és mondjuk ilyen élményeim nagyon sokat segítettek egy tájleírásnak.
Ezt egyébként akartam mondani, hogy majdhogy nem szokatlan sokszor, hogy annyira szépen részletesen vannak a tájak leírva, hogy látja az ember gyakorlatilag, el tudja képzelni, hogy merre jár, mit lát, és így tovább. Tehát akkor ez ebben mindenképpen benne van, hogy...
Igen, ez innen fakad a természet iránti érdeklődésem, hogy azért a helyszíneket, mondjuk, hogy a erdei környezetben járunk, vagy valami természeti környezetben, akkor azért ott szépen kiszoktam fejteni. Valahogy ezt nem tudja az ember levetkőzni, de valahogy nem is akartam.
De nem is kell, tehát annál közelebb kerül az ember igazából ahhoz a világhoz, és akkor ez úgy jobban be tudja szippantani. Milyen helyzet a karakterekkel? Ugye beszéltünk arról, hogy tanulhat belőle az ember, hogy bele tudja élni azt, ami esetleg a saját életébe foglalkoztatja, történik vele. Mondhatjuk azt, hogy minden fantazinál ugye van egy főhős, vannak segítői, vannak ellenfelei, de ez igazából majdnem minden regényben vagy irodalmi műben így van. Ami eltűrő, hogy ugye mindig van valami küldetés, vagy mindig van valami kíváncsiság, ami viszi őket, mozgatja őket, és meg kell oldani. Nálad hogy alakult?
Nálam a főszereplő Fortius Maugis nevű varázsló tanonc, akiről azt érdemes tudni, hogy ő az korábbi életét azt egy varázsló rendben töltötte, egy toronyba, kicsit elzárva a világból, és tényleg amit erről a világról tud, azt könyvekből, régi fóliások lapjairól tudja, és éppen ezért nagyon jó volt őt főszereplőnek, vagy nézőpont karakternek megtenni, mert így az olvasó az ő szemén keresztül csodálkozhat rá erre a világra. Belesodródik egy kalandba, lesznek majd utitársai, kimozdul ebből a komfortzónájából, így keveredik nagyobbnál nagyobb galibákba, meg érdekesebbnél érdekesebb kalandokba, és tulajdonképpen ez az ő fejlődés útjának a kezdete. Hát a többi karakternél meg pont az ő különbségeik azok, amik talán adják így a csapatnak a dinamikáját, hogy az ő vitáik, az ő nézeteltéréseik, vagy pedig érdekes párbeszédeik az, ami talán még izgalmas lehet ezen a téren. Egyébként az első kötetben kicsit azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ilyen útban, amit te is említettél egy ilyen kaland során, ugye mi veszi rá valakit, vagy mitől lesz valaki mondjuk kalandor? Mi az a motivációja? Hogy nem feltétlenül a puszta kalandvágy az, hanem mindegyik karakternek van valami kis motivációja, valami előélete, ami affelé sodorta őt, hogy valahogy a mindennapokban nem találja a helyét, és kivágyik ezek közül, a keretek közül, és éppen ezért indul mondjuk az elveszett aranyváros keresésére.
Szép lassan derül ki mindenkinek a motivációja. Ami nekem különösen tetszett a Maugis karakterében, hogy ugye nem kész ember, tehát tanonc. És ahogy halad az úton, ahogy mondtad, te is egy személyiségfejlődés is, és az a rácsodálkozás a világra sokszor, tehát nem csak arra, ami körülötte van, hanem az emberi kapcsolatok dinamikájára, arra, hogy reagálja le a különböző helyzeteket, hogy gyakorlatilag minden új neki. És ezzel különösen jól lehet szerintem azonosulni.
Igen, meg egy jó kis játéktér az írónak, hogy akkor mi minden ilyen furábbnál furább helyzetekbe sodródik. Abszolút adom. Egyébként sokan kérdezték, hogy esetleg én vagyok-e, vagy magamról mintáztam-e, de ezt tagadom. Inkább azt szoktam mondani, hogy az első kötetben négy szereplő van, akik útra indulnak, és kicsit mind a négy karakter, úgy én vagyok egy-egy oldalam. És érdekes, amikor ellentétes karakterek, ellentétes érdekek, értékek ütköznek. Az ő, a Fortius Maugisnak a személyiség fejlődése egyébként nem egy regényben megy végbe, hanem a teljes trilógia, ez egy fejlődési ívet ér le. Sokszor azt szoktam mondani, hogy bár a cselekményben nem telik el hosszú idő, egy ilyen másfél évet ölel fel ez a három kötet, de kicsit úgy ahhoz is tudnám hasonlítani, hogy az első kötet egy ilyen ifjúkori én, amikor még az ember keresi az útját a világban, álmodozik. A második, a lelkek útja, ott már azért szembesül a valóság sokszor rideg oldalával, a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy az ember eltervezte, viszont itt van egy kis kicsúcsosodás, akkor úgy kiteljesedik ő is, nagyon sok mindent sikerül felfedezni magában, olyan képességeket, amik segítik megoldani a problémákat. És a harmadik kötet, a nem született, az pedig hát egy picit így az időskorra reflektál, bár még a hősünk nem idős ekkor sem, de kicsit ebben jelenik meg a befelé forrulás, az elmélyülés a dolgokban, illetve a múlttal való számvetés.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természetleírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörben, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet ilyet mondani tényleg egy ilyen csodálatos, kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttértörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a rímuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván az ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákba, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfaj kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy van, hogy bemegy az ember, és akkor három polc fantazi minden könyvesboltba. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább egy 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Kedves hallgatóink, Somoskői Viktorral, alias Stian Skáld íróval készült beszélgetésünk első részét hallották. A következőt két hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Thank you.
Misszómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Sanyi bábművész, még Pali liftszerelő, mind a ketten alkoholbetegek, akik közösen indulnak sorstársuk Tomi nyomába, miután neki nyoma vész. A két főhős együtt igyekszik megtalálni Tomit, illetve próbálnak józanok maradni a hosszú út során. A Film Tekercs Podcast adásában az És mi van Tomival című filmről beszélgettünk, melyet Tilla Tilla rendezett. Mindezelőtt érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is közreműködik az újonnan megalakult oktatási ágazati készségtanács munkájában. Így Magyarországon már 21 ágazati készségtanács működik, melynek munkáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. Az oktatási AKT a szakmajegyzék alapján két szakmát fog össze, az oktatási szakasszisztenst és az óvodai nevelőszmát. Az oktatás ágazatban az óvodai nevelő szakma kizárólag okleveles technikusi képzés formájában indítható, ezért az ágazati képzésnek kiemelten szoros kapcsolata van a felsőoktatással. Az óvodai nevelő okleveles technikus képzés idén több mint 40 képzőhelyen elérhető, és jelenleg mintegy 1500-an tanulnak ennek keretében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024. szeptemberében a gyakorlóiskolájában is elindította az óvodai nevelő képzést, de több szakképzési centrummal, illetve az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő technikum is megállapodást kötött az okleveles technikusi programok kidolgozására és azok együttműködésében történő megvalósítására. Intézményünket Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató képviseli, akit az alakuló ülésen a tanács elnökének szavaztak meg a tagok. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A világ minden tájáról jönnek hallgatók az Eszterházyra, akik beilleszkedését orientációs napokkal segítik. A 41 különböző országból érkezett, mintegy 150 hallgató részére átfogó tájékoztatást tartottak a Líceum dísztermében. Nagy büszkeség számunkra, hogy idén rekordszámú, összesen 149 külföldi hallgató kezdi meg a tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Emelte ki dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese. Ezt követően számos fontos információt kaptak a hallgatók a tantárgyakkal, határidőkkel kapcsolatban, illetve hogy milyen jellegű kérdésekkel kikhez fordulhatnak. Összesen 16 angol nyelvű képzés található a palettánkon, ezek közül a legnépszerűbbek az informatikai, a művészeti szakok és az anglisztika. Most először egy úgynevezett nyelvi előkészítő képzést is indít az egyetem, amely egy éven át heti 30 órában csak a nyelvtanulásra fókuszál. Ez a képzés magyar kezdő és haladó szinten és angol nyelven is elérhető. A külföldi diákok beilleszkedését már nem csak az orientációs nap, hanem egy egész héten át tartó programsorozat segíti, mely során a résztvevők bejárják az egyetem épületeit, megismerik Eger városát, illetve közösen szüretelnek, mustot készítenek az egyetem szőlőbirtokán. Lezárult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programjának 2025-26-os pályázati időszaka. A program küldetése továbbra is változatlan, ösztönözni a kutatás, fejlesztés és az innováció új generációjának kibontakozását. A 2025-26-os felhívásra 65 pályázat érkezett. A benyújtott dokumentumok intézményi értékelésének eredményeképpen egyetemünkön 16 pályázónak nyílik lehetősége egy 5, 10 vagy 12 hónapos kutatási terv megvalósítására. A pályázati kategóriáktól függően havi nettó 125-250 ezer forint ösztöndíjban részesülnek a fiatal kutatók. A támogatottak között 5 alapképzéses diák, 6 mesterképzéses hallgató, 3 doktori hallgató és 2 fiatal oktató-kutató található.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tilla Tilla műsorvezető, média személyiség, rendező, aki 1971. december 3-án született Budapesten. 1994-ben az MTV-nél kezdte pályafutását.
Ő volt a Múzsa kulturális híradó hétvégi ajánlója, ezután a TV3 Menjünk című műsorát, majd a 72 óra című műsort vezette.
3 éven keresztül vezette a Propaganda magazint, ami 2005-ben Pulitzer emlékdíjat kapott. Műsorvezetői munkája mellett ő rendezte többek között a 2011-es Csicska című rövidfilmet és a 2015-ös Tiszta szívvelt, illetve a 2024-es És mi van Tomival is. Eszterem, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is a sztori ebben a filmben. Előre szeretnénk leszögezni kedves hallgatóinkkal, hogy ebben az adásban spoilerezni fogunk, hiszen úgy érzem, hogy ahhoz, hogy átfogó képet tudjunk erről az egész filmről adni, kicsit meg kell említenünk a végkifejletet, és kicsit beszélnünk kell erről a titokzatos Tomiról is.
A film története Dióhéjban Sanyiról szól, aki Turóczi Szabolcs alakít. Ő egy bábművész, aki emellett alkoholbeteg. Pali, akit Polgár Tamás alakít, ő egy liftszerelő, aki szintén alkoholista. Együtt keresik barátjukat, Sanyi mentorátját, Tomit, akit Patkós Márton alakít, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Próbálnak józanok maradni, egymást támogatva, egyenes józan mederben tartani az életüket.
Na igen, ez a rövid sztori, amit mielőtt megnéztem a filmet, én is olvastam róla, viszont azért ez sokkal durvább lett, mint amire egyébként én számítottam.
Hát igen, főleg az eleje a filmnek.
Igen. Igen, tehát én arra gondoltam, hogy akkor ez a Sanyi karakter olyan alkoholista lesz, aki nyilván alkoholbeteg és megnehezíti a családja életét, de én valamiért azt vizionáltam, hogy abszolút nem lesz agresszív. És a film legelején már ezzel találkozunk, hogy borzasztó agresszív mind a feleségével, mind a lányával, és szinte már életveszélybe kerülnek miatta.
Igen, érdekes, mert ugye az a prológus, ahol bemutatják Sanyinak a legrosszabb időszakát, és igazából ezzel indít a film, majd visszatérünk 5 évvel későbbre, és ez az ominózus veszekedés után Sanyit el is hagyja a családja, és igazából majd innen térünk vissza később.
Sanyiról még annyit fontos elmondani, hogy neki az apukája szintén híres színész volt, és nagyon megjelenik a karakterén, hogy ő neki az árnyékában él, és van egy hatalmas nagy megfelelési kényszer, mind az apjának, és miután már az édesapja elhunyt, így mindenki másnak, aki így összekapcsolja őt az édesapja emlékével. Ez a lakásában is megjelenik, hiszen van egy hatalmas nagy oltár így az apjának számva, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és egy részben, ahol egy pszichológussal beszélget, erre mélyebben is kitérnek. Mielőtt még így jobban rátérnénk Sanyira, egy kicsit vezessük fel szerintem a többi karaktert is, akik kicsit ilyen mellékpályán mozognak a filmben. Pali, akit már ugye mondta is Eszter, hogy Polgár Tamás alakít, nekem egyébként nagyon-nagyon szimpatikus volt.
Nekem is.
És ami leginkább feltűnt az ő barátságukba a Sanyival, hogy annyira életszerűek voltak ezek a dialógusok köztük, hogy teljesen bevonzott a filmbe, és teljesen el tudtam hinni, hogy két középkorú férfi, nem is feltétlen mondjuk alkohol problémákkal miatt, de két középkorú férfi, akik valamilyen oknál fogva barátok, abszolút el tudom képzelni, hogy így beszélgetnek egymással.
Igen, nekem is teljesen természetes volt az ő kis párosuk végig, illetve hát nekem a Palinak a karaktere az nagyon, nagyon érdekes, hogy ő hogyan éli meg a saját problémáit, és erre majd nyilván később visszatérünk, de neki ez az egész drámája, ami még így megjelent a filmben, az nekem így nagyon tetszett, hogy így ábrázol volt, és ahogy ő ezt így megélte.
Kicsit tovább a karaktereknél. Sanyinak a felesége és lánya nem kap akkora nagy szerepet, leginkább a film elején és a legvégén látjuk őket, főleg az anyukát. Róla nem sok mindent tudunk meg egyébként, annyit, hogy nagyon nagy elszenvedője Sanyinak az alkoholizmusának, és ebben a durva jelenetben, amit említettünk, többször is megsérül, és mivel próbálja kihúzni Sanyit az alkoholizmusból, és próbálja arra sarkalni, hogy egyre kevesebbet igyon, és kijönti a piáit, ez miatt kerül, hát mondhatjuk, hogy életveszélybe, mert nagyon durvák, tehát nagyon erőteljes ez az egész film. És nagyon meglepő, mert ahhoz képest, hogy milyen kis kedvesen indítunk, és nyilván látjuk a problémát akkor is, de valahogy én abszolút nem számítottam rá, hogy ez ennyire durva lesz, ilyen hirtelen eszkalálódik az egész.
Nekem is így, az volt az érzésem, hogy az elején így nagyon nagyot ütött a film, aztán így végig próbált így gyógyítani, és így úgy hatni a lelkedre. Nekem tetszett összességében, bár vannak dolgok, amiket úgy hiányoltam. Például nekem furcsa volt, hogy ez az 5 év, ez így nem lett bemutatva. Pont az, ahogy egy ember felépül ebből az állapotból, meg rájön, meg realizálja, mert kicsit a Sanyi az elején egy igazi démoni karakterként volt bemutatva, aztán meg egy ilyen hősfigura lett végig, és közben nem láttad, hogy ténylegesen mi ment keresztül, mert nyilván az valószínűleg az a vita, és az, ahogy az eldurult a családjával, az nyilván hatással volt rá, de tényleg csak egy nagyon kicsi lett megmutatva a pszichológussal való beszélgetésben, és ott sem még azt mutatta meg, ahol ez tényleg úgy a helyére került a fejébe, hogy mit kéne csinálni.
Igen, csak leginkább az, hogy felismerte. Ami viszont egy nagyon-nagyon fontos pont egyébként az ilyen addikcióknál, hogy ki tudja mondani. Mert legtöbbször azt figyelhetjük meg egyébként, hogy aki addikcióval küzd, az egyszerűen nem tudja kimondani, nem tudja felismerni a problémát, és a végletekig úgy gondolja, hogy ez itt teljesen rendben van. Úgyhogy ilyen szempontból tök fontos volt az, hogy ő ezt ki tudta mondani a pszichológusnak. Nekem kicsit az volt furcsa, hogy nagyon durván ugráltunk az időben, és megmondom őszintén, nekem néha koncentrálnom kellett, hogy most tudjam, hogy most melyik idősíkon vagyunk, illetve először én nagyon nem tudtam hova tenni azt a nőt, akivel miután a felesége és a lánya elhagyta Sanyit, ő összejött. Tehát legelőször, mikor belépett hozzá a lakásba, én azt gondoltam, hogy ez valami testvére lehet.
Én azt hittem egy lakótársa.
Igen, meg láttam, hogy terhes, de hát én abszolút nem gondoltam arra, hogy ez az ő gyereke mondjuk. Nagyon aranyosan vibe-oltak egyébként annál a résznél, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ők ilyen barátok, és akkor esetleg majd, hogyha Sanyi felépül, akkor majd esetleg összejöhetnek a filmnek a legvégén. De mikor ott hirtelen megcsókolt, akkor csak így pislogtam, hogy mi? Hát most hagyott el a feleséged.
Igen, ráadásul van is egy visszatekintés, amikor ők először találkoztak, és az nem végződött ott pozitívan, szóval nem tudjuk meg, hogy így mégis mi történt, hogy így a nő az meggondolta magát.
Igen, mert hát abban a jelenetben még Sanyi próbálta magát tartani, és először nem akart inni, de hát aztán végül csak rábeszélte a hölgy, és elkezdtek inni, és hát nyilván itt már nem volt kontroll. Most így nőként ebbe belegondolni, hogy elmész egy férfihez, és akkor ott összepisili magát, meg tényleg nagyon csatrészeg, meg habi összetörtem a bort, de igazából megitta. Hát nem tudom. Tehát ez kicsit nekem olyan szürreális, mert egyébként a nő, meg tök ápolt, fiatalabb is, mint a Sanyi. Róla sok mindent nem tudunk meg egyébként, de valami erős viszony fűzi a bábszínházhoz. Nem tudom, hogy ő esetleg színész lehet, mert egyébként nagyon-nagyon jó hangja van, tehát az feltűnt, hogy valószínűleg amúgy szinkronizálással is foglalkozik, de úgy a munkájáról különösebben többet nem tudunk meg, csak az, hogy rajong a bábjátékokért, és hogy jóval fiatalabb a Sanyitól.
Beszéljünk egy kicsit szerintem arról is, hogy hogyan jött létre a film.
Igen, ugye ez Till Attilának az új filmje, és ugye az Egészségügyi Világszervezet 2023-as jelentése szerint a magyar férfiak több mint kétharmada alkoholistának számít, az alkoholizmus orvosi definíciója szerint még a nők esetében ez az arány jóval alacsonyabb. És hát ugye ezeket az adatokat felhasználva, illetve Till Attila saját élményeit felhasználva hozta létre ezt a filmet, ami ilyen keserédesen és humorral mutatja be azt, hogy Magyarországon mennyire is probléma az alkoholizmus, leginkább ugye a férfiak életében.
Igen, ugyanis Till Attila ugye maga is bevallotta több interjúban, hogy ő is, neki is voltak alkohol problémái, és ő ezt el is mondta egy interjúban, hogy az az érdekes, hogy a nők hamarabb fordulnak segítségért, mert ugye ez van beléjük nevelve, így belénk nevelve, hogy mi kérhetünk segítséget, de a férfiak, hogyha esetleg fel is fedezik magukban, hogy van egy probléma, akkor azt nekik egyedül kell megküzdeni vele, és egyedül kell ezen túllendülni. Úgyhogy érdekes, illetve az is érdekes, hogy ő valójában ilyen talán nem is igazi alkoholista volt, hanem nagy ivó, azaz elment bulikba is ott ivott rengeteget, viszont ez is annyira rendszeressé vált, és annyira túllépett ezeken a mértékeken, hogy így felfedezte magában, hogy ez így nincs rendben, illetve a felesége volt az, aki ezt szóvá tette, aki pedig abszolút nem ivott soha egy kortyot sem, úgyhogy érdekes az is, hogy az ő története micsoda az, hogy és az, hogy hogy használta fel ezeket az élményeket ebbe a filmben.
Igen, nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy mit is nevezünk alkoholizmusnak, mert ez egyébként annyira tágfogalom, és annyira mást jelent mindenki számára, hogy civilek számára, hogy mondjuk én úgy látom, hogy fiatalokkal sokkal-sokkal elnézőbbek vagyunk, mert jaj, még fiatal, még nem tudja a limitet, kiereszti a gőzt, még fiatal, stb. És mondjuk ott szerintem sokkal nehezebb felismerni a problémát mondjuk egy 20 évesnél, akinek rendszeres az alkoholfogyasztása, mert nagyon-nagyon normalizálva van, míg egy idősebb, középkorú férfinél mondjuk sokkal szembetűnőbb, hogyha alkohol problémái vannak.
Igen, meg leginkább ahhoz kötjük, hogy aki minden nap iszik, akkor az alkoholista. Pedig igen, nem feltétlenül ennyire egyszerű, és nem feltétlenül a rendszerességtől függ. Nyilván attól is, de nem kizárólag attól. Illetve a filmben is érdekes, hogy úgy kicsit ez ilyen magyar szokás, hogy ha valakit folyamatosan itatni akarunk, szórakozz velünk, igyál még egyet, de ne legyél ilyen, igyál velünk egyet, jó lesz. És igazából ez a filmben is be van mutatva, hogy nyilván ez egy pozitív szándék az emberek részéről, hogy így be akarnak vonni egy társaságban, csak érdekes, hogy ehhez mindenképpen szükség van alkoholra.
Nekem az a rész is kifejezetten tetszett, mikor a metron vagy buszon utazott, már nem is tudom, de az a lényeg, hogy bármerre ment, azt látta, hogy a fiatalok isznek az utcán, isznek az idősebbek, a buszon ürgének az üvegét találja meg, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon durván a társadalmunk része az alkoholizmus, a kultúránkhoz tartozik.
Igen.
És ez nagyon szomorú, és ez a film szerintem egyébként pont erre épít rá, hogy nagyon-nagyon normalizáltuk az alkoholfogyasztást.
Igen, így visszagondolva nem tudom eldönteni, hogy pár dolog így nekem nagyon szájbarágós volt-e, vagy csak nem veszem észre, hogy tényleg így vannak a mindennapokban, mert nekem úgy tűnt, hogy nagyon akarják itatni az embereket, de hogy így átgondolom, hogy nálunk vidéken például hogy működik az, amikor így bizonyos emberek így átmennek egymáshoz látogatóba, történik akár egy disznóvágás, vagy ilyesmi, amikor előkerül azért elég sok alkohol, akkor így leesett, hogy valójában ez tényleg így néz ki.
Igen, meg nekem kifejezetten tetszett az is, hogy azért több korosztály, különböző nemek is meglettek mutatva, attól függetlenül, hogy ugye az alkoholisták, akikkel leginkább találkoztunk, azok középkorú férfiak voltak. Nekem az volt a nagyon érdekes gondolat ebbe, ami így megfogalmazódott bennem, hogy igazából mennyi emberről tudjuk így a környezetünkben, hogy alkoholista, és abszolút normalizáltuk ezt az egészet. Tehát, hogy szerintem egyébként nagyon sok családban is van, hogy így tudják, hogy hát mondjuk XY alkoholista a családban, vagy mondjuk, mit tudom én, nagypapám, édesapám, esetleg bárki. Nem tudom, hogy ez magyarságunkból fakad, de teljesen normalizáltuk, és nincs bennünk az, hogy most itt nekünk segítenünk kell ezen, hanem így megszoktuk, hogy ez a korosztály, leginkább egyébként szerintem a mi nagypapáink, apáink esetleg, ők nagyon-nagyon küzdenek az alkoholizmussal, és annyira sok embert érint ez, hogy egyszerűen normalizáltuk.
Ezt én is így gondolom egyébként. Meg hogy nyilván az alkoholt valamilyen szinten szórakozással kötik össze az emberek, és miért baj az, ha jól érzed magad, miért baj az, ha felszabadulsz, ami meg a másik, ugye, hogy nagyon sokszor amiatt isznek az emberek, hogy el tudják engedni magukat egy társaságban, és ez is olyan, mint amit gyógyszert vennél be azért, hogy fel tudj oldódni, és olyan ugye rendben van, hogy most megiszok valamit azért, hogy tudjak kommunikálni, hogy tudjak egy kicsit ismerkedni másokkal. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon azt érezzük, hogy szükségünk van rá, és hogy elengedhetetlen. És ezt így rendben is, azt gondoljuk, hogy ez így rendben is van.
Nekem egyébként, nem tudom, valahogy én ennél a filmnél arra számítottam, hogy ez majd nagyon-nagyon humoros lesz, de annyira komoly volt ez az egész, és annyira valós és ismerős, hogy egyszerűen nem tudtam rajta annyira nevetni. Nyilván az komikus volt, mikor az egyik barátjuk a WC-n éppen a dolgát végezte, és még oda is be kellett adni neki egy pálinkát, meg kinyitották az ajtót, és majd megpusztultak, olyan szagok jöttek ki a WC-ből, de egyébként ezen kívül nem tette komolytalanná ezt az egész témát, és én ennek nagyon-nagyon örültem egyébként, mert pont ez a probléma egyébként, hogy az alkoholizmust elbagatelizáljuk, elnevetgélünk rajta, ha megnézünk különböző humoristákat, mennyinek az a témája, hogy ő vagy valamilyen családtagja, vagy egy kitalált ismerőse mondjuk alkoholista, és azáltal, hogy ő állandóan iszik, jaj, éppen milyen kalamajkákba kerül bele. Vagy ha esetleg elmegyünk, most menjünk messzebbre egy egyetemi társaságba, a legtöbb sztori arról szól, hogy berúgva miket csináltál. És ha már humoristák is ezt veszik alapnak, hogy erről beszélnek, hogy milyen vicces az alkoholizmus, és hihihihahaha, akkor nagyon üdítő egy olyan alkotással találkozni, ahol ez komolyan van véve, és ott teret a humornak, de nem a betegségen humorizál, és nem bagatelizálja el ezzel.
Igen, ezzel egyetértek. Ez nagyon érdekes, hogy amikor már eljutsz arra a szintre, amikor elkezdesz inni, hogy egy idő után már nem a józan eszed itat tovább, hanem ez a sok alkohol még többet itat, és még többet. És nyilván, amikor ezek így egyre jobban megsokszorozódnak az ilyen esték, na az abból van probléma.
Amit még nem említettünk, pedig amúgy nagyon-nagyon fontos, az, hogy az egész filmnek olyan hangulata volt, legalábbis nekem, hogy mintha mi egy ilyen külső szemlélőként végig ott lettünk volna velük, mert a kameraállások is olyanok voltak, hogy sokszor így le lett vágva a fejük teteje, meg nagyon-nagyon sok kameramozgás volt, sokszor így elbújtunk az ajtó mögé, tehát olyan volt, mintha végig így ott sétáltunk volna velük, illetve az elején nagyon sok ilyen rejtett vágással is találkozhattunk, ami szintén tök izgalmas volt, meg én annál a jelenetnél éreztem leginkább, lehet, hogy a végén már megszoktam, és azért nem tűnt fel, de a legelején éreztem legdominánsabban azt, hogy mikor az a jelenet volt, hogy hazaért a buliból Sanyi, és megverte a feleségét, megverte a lányát, és megtörtént az ominózus, nagyon nagy idézőjelben baleset, mikor a lánya leszúrta Sanyit, akkor ezt az egészet, ahogy a feleségét megveri, és hogy hogy bánik a lányával, ez kicsit így az ajtó mögül nézhettük végig, ami egy olyan hatást kelt, mint hogyha ott lennénk, de nem akarnánk látni ezt a durva részletet, és mint egy ilyen tehetetlen szemlélő lennénk végig velük jelen, hogy én arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ez azt próbálta így bemutatni, hogy hiába ismerünk valakit, aki mondjuk addikcióval küzd, amíg ő maga nem tesz semmit, mi kívülről nem tudunk neki segíteni.
Ezt én is érzékeltem, meg ezeket a remegő kamerákat, amik kicsit ilyen bódultabb állapotot próbáltak így átadni. De igen, kicsit ez a, mint a elbújnánk, mint a félnénk is szembeszállni vele, illetve, mint hogyha nem is tehetnénk semmit, mert mi csak így vagyunk. Most például erre a lánya a legjobb példa, mert
igen.
Tehát gyerekként ez egy óriási trauma, és egyébként az ő karakteréről még szerintem érdekes, meg érdemes beszélni, mert amikor ugye Sanyi látta a lányát a villamoson, ahogy így elmegy mellette, akkor ő is látta az apját, amiről később beszél is az édesanyjával.
Igen. Illetve van egy olyan rész is, ahol Sanyinak a lánya és az aktuális barátnője per felesége, ez nem lett tisztázva, de aki gyereket vár Sanyitól, azok beszélgetnek, amíg Sanyi nincs ott.
Igen.
És fel is hívja Sanyit ez a hölgy, hogy a lánya hallhassa egy kicsit a hangját, de viszont valahogy úgy mégsem akar ezután vele találkozni, de a filmnek a legeslegvégén küld neki egy szelfit a gyerkőccel.
Igen, az unokáról.
Meg igen.
És nagyon érdekes, hogy mindemellett mi van Tomival.
Igen, igen. Mi van Tomival, Eszterem?
Igazából olyan túl sokat nem tudunk meg róla. Mert így eleinte így elkezdődik egy nyomozás, és én amúgy azt hittem, erről is fog szólni, hogy minden a Tomira fog így épülni, hogy egyre többet megtudunk róla, ahogy így keresik, neki is így egyre több dolga így negatív dolga kiderül, de közben eléggé átfordul a figyelem így a többi karakterre.
Igen.
Aztán még meglátjuk Patkós Mártont, amin én nagyon meglepődtem.
Én is. Én megmondom őszintén, mikor néztem a szereplőket, hogy kiírjam a színészeknek a nevét, én láttam őt, de valahogy ezt így teljesen törölte az agyam, és mikor ott megláttam a hegyen, mondom, ez ő? Hát nem, biztos, ez én agyam teljesen úgy rakta össze, hogy most itt egy középkorú férfit keresünk, és akkor megláttam ezt a nagyon szép fiatal srácot, azért tegyük hozzá. És egyszerűen én nem tudtam hova tenni ezt az egészet.
Én számítottam rá, hogy egy fiatalabb srác lesz, de abszolút nem számítottam rá, és én itt nagyon szeretem a besúgó óta.
Igen.
Így nagyon elmosolyodtam, hogy jó, ő az, de hát kapott szegény ilyen 5 perc szerepidét, amit nagyon sajnálok.
Ebben az 5 percben is én mondjuk már itt kicsit lazult ugye az egész kurok, amit a nyakunk körül szorult az egész film alatt, és itt azért már mondjuk tudtam egy kicsit nevetni, már csak az ő nevetésén is. De nem tudunk semmit, de valószínűleg ez nem is lényeg volt. Annyit tudunk, hogy ezután visszatérte az anonim alkoholisták csoportba, és ugye így is zárult a film, hogy ők ott közösen mondják a kis szövegüket, hogy mit tudom én, virág vagyok, alkoholista, tűtűrű. Úgyhogy ennyit tudunk erről az egész Tomis részről. Na akkor ezeket most foglaljuk pontokba. Eszter, te mit gondolsz, mennyit adnál erre a filmre?
Azt érzem, hogy sok mindent úgy érint, vagy próbál érinteni, de nagyon felszínesen. Én egy ilyen 7-est adnék a 10-ből.
Na jó, szigorú vagy egyébként. Én többet adnék neki. Az, hogy így volt az egész felvéve, hogy ilyen mozgékony volt, hogy mintha így én is így ott slattyognék mögöttük, mikor éppen keresik Tomit, engem nagyon behúzott ez a film, úgyhogy nyilván nem tökéletes, semmi sem az. Én egy 8,5-et simán adnék rá.
Én megmaradok a 7-esemnél, de alapvetően tetszett ez a film, meg megnézném még egyszer, meg akár többször is. Azért ez nem olyan, amit így leülsz 2 havonta megnézni, mert ahhoz kicsit fájdalmas, de tetszett, csak úgy vannak dolgok, amikben én jobban belementem volna.
Örülök, hogy együtt megtalálhattuk Tomit, és akkor egy hónap múlva ismét jelentkezünk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Into my